másik majonézből hozzon nekem. Ennek szappanszaga van. Mai Gré feléje fordult, majd a férfi felé, aki a nő mellett ült, úgy tűnt, őszintén csodálkozik. Nini, Ramuel úr, hogy így összetalálkoztunk. Legyen olyan szíves, mutasson be. A feleségem, Mai Gré felügyelő a bűnügyi rendőrségről. Nagyon örvendek, felügyelő úr. Pincér, egy bifsteket sült burgonyával és két pohár sört. Rápillantott Ramuel tányérjára, amelyen metéltet látott, vaj és sajt nélkül. Tudja, mit gondolok, mondta váratlanul szívélyes hangon, azt gondolom, Ramuel úr, hogy önnek sohasem volt szerencséje. Feltűnt nekem, amikor először láttam önt. Vannak olyan emberek, akiknek semmi sem sikerül, és azt is megfigyeltem, hogy mindennek tetejébe ők kapják meg a legkellemetlenebb betegségeket. Fel fogja használni azt, amit mond, hogy mentséget találjon a piszok jellemére, vágott közbe Mary Dillard, az új majonészt szagolgatva, amit leraktak eléje. Amilyen intelligens, művelt, szorgalmas folytatta a felügyelő, már tízszer meg kellett volna gazdagodnia. És a legkülönösebb, hogy ez már több esetben valóban majdnem meg is történt. Először Kairóban, azután Ekvádorban, minden egyes esetben hirtelen felemelkedés, és azután lezuhan oda, ahol volt. Beszerez magának egy pompás állást egy bankban. Mint egy véletlenül olyan rossz hírű bankárba botlik, mint Atóum, és kénytelen otthagyni. Akik körülöttük vacsoráztak, távolról sem sejtették, milyen következményei lesznek ennek a beszélgetésnek. Mai Gré könnyed társalgási hangot ütött meg, és jó étvágyjal látott neki a húsznak, mialatt Lukász lehajtotta a fejét a tányérjára, és Ramuel, úgy tűnt, nagyon el van foglalva a metéltjével. Igaz is, annál kevésbé számítottam arra, hogy itt találom, a Montparnasse bulváron, mivel azt hittem, már a brüsszeli vonaton ül. Ramuel nem mozdult, de az arca még sárgább lett, és az ujjai ráfonódtak a villájára. A barátnője azonban felkiáltott. Hogyan? Micsoda? Brüsszelsbe akartál menni, és nem szóltál nekem. Mit jelent ez, Jean? Megint egy nő, mi? Mai Gré megjátszotta az együgyűt. Határozottan, állíthatom, asszonyom, hogy nem nőről van szó. Nyugodjék meg, de a férje, akarom mondani, a barátja. Mondhatja azt, hogy a férjem. Nem tudom, mit mesélt önnek ezzel kapcsolatban, de szabályosan össze vagyunk házasodva. Itt a bizonyíték. Lázasan kutatott táskájában, és kihúzott egy apróra összehajtogatott, meggyűrődött, egészen elsárgult papírost. Nézze! Ez a házassági anyakönyvi kivonat. Spanyolul volt írva, és ellátva az ekvádori köztársaság számos bélyegével és pecsétjével. Felej, Jean, mit akartál Brüsszelben? Dehogyis, sohasem volt szándékomban. Ugyan, Ramuel úr, elnézést kérek, nem akartam családi jelenetet előidézni. Amikor megtudtam, hogy majdnem minden pénzét kivette a bankból, és egy 280 ezer frankról szóló csekket kért Brüsszelsbe. Mai Gré sietve teletömte a száját pompás, ropogós sült krumplival, mert majdnem elnevette magát. Egy láb nehezedett az övére, Ramuel lába, aki így kérte őt arra, hogy hallgasson. Késő volt. Megfeledkezve a langusztájáról, megfeledkezve arról a mintegy tíz emberről, akik körülöttük vacsoráztak, Mary Dillard, vagy Mary Ramuel, ha hinni lehetett annak a papírosnak, kitört. 280 ezer frankot mondott. Így hát 280 ezer frankja volt a bankban, és tőlem a legszükségesebbet is megtagadta. Mai Gré pillantása ráesett a langusztára és a fél üveg rizlingre, 25 frankért. Felej, Jean, igaz ez? Fogalmam sincs róla, hogy miről beszél a felügyelő. Van folyószámlád a bankban? Állítom, hogy nincs folyószámlám a bankban, és ha volna 280 ezer frankom. És ön mit mond, felügyelő úr? Nagyon sajnálom, asszonyom, hogy ilyen lelki állapotba hoztam önt. Azt hittem, hogy tud róla, hogy a férje semmit sem titkol el ön elől. Most már értem. Mit ért? A magatartását, egy idő óta. Túl jó volt, meghunyászkodott, de éreztem, hogy nem természetes. Előkészítette a gaztettet. A szomszédok mosolyogva fordultak feléjük, mert szavait három asztallal odébb is hallani lehetett. Mari, könyörgött Ramuel, így hát titokban megtömted a pénztárcádat, hagytad, hogy én nélkülözzek, és előkészítetted az utazást. Egy napom volt, nincs. Egyedül találtam volna magam egy lakásban, amelynek talán ki sincs fizetve a bére. Ebből nem eszel, gyermekem. Kétszer próbáltad meg már, hogy lerázza nyakadról, de jól tudod, nem sikerült. Biztos benne, hogy nem valami nő van a dologban, felügyelő úr. Mondja csak, felügyelő úr, nem volna jobb, ha valahol máshol folytatnánk ezt a beszélgetést. Dehogyis, sóhajtott Maigré, és nézze. Azt szerettem volna, fő úr. Rámutatott a domború fedelű zsúrkocsira, amit az asztalok között tologattak. Mi van a talicskájában? Oldalas. Jó, adjon egy szeletet. Egy kis oldalast, Lukász. És sült krumplit, fő úr. Vigye el ezt a langusztát, nem friss, szólt közben Ramuel társnője, adja nekem is ugyanazt, amit a felügyelőnek. Így hát ennek a piszkos alaknak félretett pénze volt, és annyira fel volt indulva, hogy rendbe kellett hoznia az arcát, egy szürkésen rózsaszínű puderpamacsot lóbált az asztalterítő felett. Sejteni lehetett, hogy az asztal alatt is történik egy és más. Ramuel kis rúgásokkal arra akarta rávenni az asszonyt, hogy hallgasson, Mari azonban semmit sem akart megérteni, és dühötten védekezett a sarkával. Ezért megfizet, gazember, csak várj, majd meglátod, hamarosan minden tisztázódik. Nem tudom, miért gondolja a felügyelő úr. Biztos abban, hogy nem téved maga. Mert ismerjük a rendőrségieket. Amikor nem tudnak semmit, és belegabajodnak valamibe, akármit kitalálnak, hogy csőbe húzzák az embereket. Nem ilyesmiről van szó. Maigré az órájára nézett. 9:30. Szemével intett Lukásznak, akinek hirtelen köhögnie kellett. Azután végre odahajolt Ramuelhez és a társnőjéhez, mintha valami bizalmas dolgot akarna nekik mondani. Ne mozduljon, Ramuel! Ne csináljon botrányt, semmire sem megy vele. Jobboldali szomszédja a mi emberünk. Ami Lukászt illeti, délóta követi önt, és ő telefonált nekem, hogy itt megtalálom. Mit jelent ez, dadogta Mari Dilaird? Annyit jelent, asszonyom, hogy azt akartam, előbb vacsorázzanak meg nyugodtan, egyébként pedig kénytelen vagyok letartóztatni a férjét. Majd szép nyugodtan csináljuk, mindenkinek jobb lesz így. Fejezzék be az étkezést. Azután elmegyünk együtt, mint jó barátok. Beszállunk egy taxiba, és elugrunk az aranyművesek rakpartjára. El sem tudják képzelni, milyen csöndesek éjszaka a hivatalok. Mustárt, fiú, és uborkát, ha van maguknak. Hatalmas ránccal a homlokán, ami nem tette sem csinosabbá, sem megnyerőbbé, Mari Dilaird vadul evett, miközben szörnyű pillantásokat vetett a férjére. Maigré egy harmadik sört kért, újból Ramuel felé hajolt, és bizalmasan megjegyezte. Képzelje csak, ma délután, 4 óra felé, hirtelen eszembe jutott, hogy ön számvevő őrmester volt. Mindig azt mondtad nekem, hogy tiszthelyettes voltál, vicsorgott a kellemetlen nő személy, aki egyetlen alkalmat sem szalasztott el. Már az is nagyon szép dolog, asszonyom, számvevő őrmesternek lenni. Ő csinál minden írásbeli munkát a századnál. És akkor hirtelen eszembe jutott, hogy magam is teljesítettem katonai szolgálatot, ami persze már régen volt, gondolhatják. Semmi sem akadályozta meg abban, hogy élvezze a sült krumplit, ami valóban csodálatos volt, ropogós kívül, omlós bévül. Mint hogy a százados csak akkor jött be a kaszárnyába, ha feltétlenül szükséges volt, az őrmester írta alá a szabadságokat és általában minden okmányt, természetesen a kapitány nevében, de az aláírást olyan jól utánozta, hogy a tiszt sohasem tudott különbséget tenni a között, amit saját maga, meg amit az őrmester írt alá. Mit szól hozzá, Ramuel? Nem értem. De minthogy feltételezem, nem akar letartóztatni szabályos elfogató parancs nélkül, szeretném tudni. Hát akkor vegye tudomásul, hogy van parancsom az ügyészség pénzügyi osztályától. Meglepi, pedig gyakran előfordul, az ember foglalkozik egy üggyel, anélkül, hogy